Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Dibányász Gergő. Exterde Tibor vagyok, jó napot kívánok! Műsorunk folytatásában arról lesz szó, hogy Donald Trump amerikai elnök újabb egyezményből lép ki. Bejelentette, hogy felmondja a nyitott égbolt szerződést. Az egyezség elsősorban az európai országok érdeke, felmondása pedig az Egyesült Államok és Oroszország közti bizalom romlását jelzi, mondta az Inforádiónak Kis Benedek József, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, Varga Mónika interjúja.
A nyitott égbolt megállapodás gyakorlatilag az 1975-ben elkezdett Helsinki folyamatnak a része, bizalomerősítő intézkedés, ebből adódóan elsősorban politikai jelentősége van. Ennek az elfogadása 2002-ben történt, 35 részes állam vesz jelenleg benne részt, és a lényege az, hogy a megállapodás alapján biztosítani kell azt, hogy katonai repülőgépek adott objektumok fölött repülést hajtsanak végre, és a látottakat rögzítsék, erre szolgálhat kamera, szolgálhat ilyen látó berendezéssel ellátott fényképezőgép és kamera is, és tulajdonképpen egy olyan ellenőrzést tudnak ezzel végrehajtani, ami azt biztosítja az adott országnak, hogy amikor szeretnének, berepülhetnek az adott ország legkényesebb területeire is. Na most ez olyan országok között fontos, és olyan országok között jó, ahol a viszony nem kifejezetten jó, és az egész tulajdonképpen Európában a kelet-európai országok számára jó.
Miért akar most mégis mindebből kilépni az Egyesült Államok?
Trump adminisztrációnak az ötlete ez. Ő most általában azokból a bizalomerősítés is szolgáló nemzetközi megállapodásokból, gondolok itt például a középható távolságú rakétákra vonatkozott szerződés felmondására, amit ugye tavaly mondott fel az Egyesült Államok, és azonnal Oroszország is, és hát jövőre lesz a START rakétákra vonatkozó megállapodásnak a szerződés hatálya lejár, lehet az is, hogy az amerikaiak ezt az egész szerződés felmondják. Tehát ez egy folyamatnak része. Na most a Trump azt mondja, hogy hát erre különösebben nincs szükség. Hát most az Egyesült Államok számára, megmondom őszintén, annyira nem is fontos. Másrészt azokat az információkat, amit ezzel össze lehet gyűjteni, azt az űrből is meg lehet állapítani. Aztán utána a Trump kifogásolta azt, hogy az oroszok megsértették a megállapodást, nem mindig engedélyezték azt, hogy a kényes területek fölött hajtsanak végre repülést. A bizalom romlik tulajdonképpen Oroszország és az Egyesült Államok között, és gyakorlatilag ebből következik ez az egész bejelentés, amit most megtettek.
Milyen következményei lehetnek annak, hogyha az USA tényleg felmondja ezt a szerződést? Valóban megnő a fenyegetettség? Tehát ez valós veszélyt jelent majd?
Valós veszélyt nem, ez politikai jelentőségű. Tehát az azt jelenti, hogy egy bizalomerősítő intézkedés a több közül, amik azért vannak a világban, gyakorlatilag ez a lehetőség megszűnik.
A NATO most összehívta a nagyköveti tanácsát erre a hírre. Milyen lépéseket tehet a szervezet?
Véleményem szerint egyeztetés van a NATO nagykövetek között, és valószínű, hogy az amerikaiak próbálják meggyőzni az európai szövetségeseket arról, hogy ők hogy látják ezt és miért tartják fontosnak. Az európaiak majd próbálják őket lebeszélni róla. Szeretném hangsúlyozni, hogy 6 hónap türelmi időszak van. Nem tudjuk pontosan megmondani, hogy mit ért Trump az alatt, hogy ha az oroszok betartják a szabályokat, akkor ebből még vissza lehet lépni. Természetesen 6 hónap alatt sok mindent meg lehet még tenni. Hát aztán ne felejtsük el azt, hogy ugye 6 hónapban belefér még az is, hogy Amerikában választások lesznek novemberben, tehát ennek még a kimenetét azért nem látjuk. És hogyha megnézzük a másik oldalt, tehát a demokrata párt, sőt a republikánusok között sem mindenki támogatja ezt a Trump-féle ötletet, akkor az azt jelenti, hogy ezt még azért ne voltsunk persze.
Kis Benedek Józsefet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát hallották.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Ez az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír és háttérműsora. Az Európai Parlament rendkívüli egynapos plenáris ülésén szerda délután mutatta be az Unió 2021 utáni 7 éves pénzügyi keretéről, valamint az Uniós Bizottság koronavírus járvány utáni gazdasági újjáépítési programját az Európai Bizottság elnöke.
Európa generációk ügye, és minden európai generációnak megvan a maga története.
Ezzel a felütéssel kezdte európai parlamenti beszédét Ursula von der Leyen, amikor bemutatta az elvileg jövő évtől hatályos hosszú távú keretköltségvetés részévé tett helyreállítási alapot, amely a koronavírus járvány miatti válságra reagál. Az Európai Bizottság javaslata a 2021-től hatályos új keretköltségvetésbe illeszti be a mentőcsomagot.
The Commission is today proposing a new recovery instrument called Next Generation EU.
A következő generáció EU nevezetű program egy 750 milliárd eurós gazdasági helyreállítási alap lesz. Ez az 1100 milliárd eurós hosszú távú 7 éves keretköltségvetést egészíti majd ki. Így összesen 1,8 billió euró áll majd rendelkezésre.
Sums up to 1.85 trillion euro in today's proposal.
A bizottság korábbi terveivel összhangban az új keretköltségvetés is egy zöld, digitális és rugalmasan alkalmazkodó Európát támogat. Az új tervezet kiegészül egy új kohéziós alappal, amely a koronavírus járvány alatt alkalmazott elveknek megfelelően rugalmas támogatási lehetőséget ajánl a településeknek és kórházaknak adott támogatásokra, illetve a vállalkozások megmentésére. Emellett az új javaslat a zöld gazdasági reformhoz is plusz forrásokat ígér az igazságos átállási alap keretében. A következő generáció EU névre keresztelt mentőalap visszanemtérítendő támogatásokból és hitelekből áll majd. A támogatásokból minden tagállam egyenlően részesül majd, a kölcsönt pedig önkéntes alapon lehet majd felvenni. A javaslat alapján Magyarországnak például 8,1 milliárd euró visszanemtérítendő támogatás és majdnem 7 milliárd eurós hitel járna. A helyreállítási alapot nem a zömében tagállami befizetésekre épülő rendes uniós költségvetésből finanszírozzák majd, hanem az Európai Bizottság vesz fel várhatóan 30 éves lejáratú hitelt a nemzetközi pénzügyi piacokon, amelyhez a tagállamok kezességet vállalnak. Ezek törlesztése csak 2028-ban kezdődne, és 30 esztendő alatt kell visszafizetni. Az Európai Bizottság elnöke szerint, ha most nem cselekszünk, akkor később sokkal drágább lesz lefektetni a közös jövőnk alapjait. Ursula von der Leyen anyanyelvén fejezte be parlamenti beszédét.
Vor 70 Jahren unternahmen unsere Gründungsväter und Mütter den ersten mutigen Schritt.
70 évvel ezelőtt az Európai Unió alapítóatyái megtették az első bátor lépéseket, hogy megteremtsék a béke és a jólét unióját. Ma elérkezett az a pillanat, hogy a mi nemzedékünk egy további fejezettel egészítse ki ezt a történetet, egy fenntartható Európai Unió irányába. Tartozunk ezzel a következő nemzedéknek. Éljen Európa!
Lang lebe Europa! Vive l'Europe! Long live Europe!
A következő hetekben a tagállami diplomaták tárgyalják meg majd a tervezetet, és várhatóan az uniós állam és kormányfők június 18-19-i csúcs találkozóján már személyesen is egyezkedhetnek az új keretköltségvetésről. Az Európai Unió soros elnökségét július 1-től betöltő Németország Európa megújulásának motorja lesz, jelentette ki az Európai Parlament elnöke, miután telefonon megbeszélést folytatott a német kancellárral kedden.
Oggi abbiamo avuto un colloquio con la cancelliera Merkel.
David Sassoli azt mondta, az Angela Merkellel való telefonbeszélgetés világossá tette, hogy a soron következő német elnökség programjának középpontjában Európa újjáépítése áll. Az európaiak ugyanis olyan uniót akarnak, amely hasznos a társadalom és az emberek számára egyaránt. Biztosak lehetünk abban, hogy ez a megfelelő pillanat az Európai Unió megerősítésére, fogalmazott. Kijelentette továbbá, hogy a koronavírus okozta válságot csak egy erősebb Európával lehet kezelni, amely képes szembenézni a globalizált világ kihívásaival. Az Európai Bizottság utazásra és idegenforgalomra vonatkozó útmutatását vitatta meg az EP közlekedési szakbizottsága csütörtökön. A javaslat gyakorlati tippeket tartalmaz arra vonatkozóan, hogyan tudják a tagállamok összehangolni a COVID-19 miatt bevezetett utazási korlátozások fokozatos megszüntetését, hogy a turizmusban dolgozó vállalatok újra megkezdhessék a munkát. Újhely Istvánt az Európai Parlament Turizmus és Közlekedés Bizottságának szocialista elnökét hallják.
Kifejezetten az Európai Szociáldemokrata Frakció vette a nevére, és mi nyomjuk, hogy legyen egy olyan európai garancia alap, amely mögé a garanciát azt mondjuk az EIB tudja adni, az Európai Bizottság jogszabályi hátteret tud mögé tenni, és onnantól kezdve azok a cégek, például vannak olyan cégek, lásd Ryanair vagy Wizz Air, amelyik nem nagyon sorolhatóak be semmilyen nemzeti cégnek, az ilyen cégek is megfelelő biztosítási rendszert, ahogy ez a piacon kell, használva, de egy európai garancia rendszer mögé tudnak felsorakozni. Szerintem ez a jövő útja, de hogy ez nem két hónapos program, az biztos, ismerjük az európai döntéshozatalt, ez szépen lassan végig fog menni. Ami most fontos, hogy a mostani gyors pénzekből azonnal tudjanak például a magyar cégek jutatást kapni, és hogy a magyar kormány például ezeket használja, ki ez régi kritiká, hogy egyszerűen a magyar kormány egy csomó mindenhez nem alkalmazkodott, vagy nem használta ki ezeket a lehetőségeket. Most itt van június 1-től a SURE is, itt lesz a többi program, és a magyar turisztikai szektornak is nyitva kell lennie ezekre a forrásokra.
Ez volt az EP Percek. Műsorunk meghallgatható és letölthető az infostart.hu/magazin/EP_percek oldalon, valamint podcaston is.
Az EP Perceket hallották.
Több mint fél évszázada nem figyeltek meg olyan nagyságú sáskajárást, amely most Kelet-Afrikában pusztít. Kenya és Etiópia után már Iránban is elsötétítik az eget a sáskahadak. Fehér Anna Magda kérdezte Plantek Leát, az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezetének, a FAO-nak kommunikációs munkatársát.
Kelet-Afrikában és főleg ezen belül is Kenyában, Etiópiában a legsúlyosabb helyzet jelenleg a sáskajárás kapcsán. Tehát ugye, ahogy ismerjük ennek a természetét, ez egy vándorló növényi kártevő, és főleg ahogy beköszönt az egyre szárazabb, egyre melegebb szezon, egyre messzebb mennek élelem után. Úgyhogy megjelentek már a délnyugati részén az ázsiai kontinensnek, egészen pontosan Iránban is, a déli részén az országnak. Márciusban jelentették be Iránban, március közepén, hogy megjelentek a sáskahadak Iránnak déli részén, de Pakisztánban, illetve terjednek tovább Pakisztán-indiai határán túl, most már India területén is megtalálható sajnos a sáska.
És mekkora problémát okoz ez a mezőgazdaságban, esetleg élelmiszerhiányhoz, akár éhínséghez is vezet ez a hatalmas sáskajárás?
Igen, a sáska egy rettentő pusztító, talán az egyik legpusztítóbb növényi kártevő. Azért veszélyes, mert nagyon nagy étvágya van, nagyon nagy rajokban közlekednek. Ismerjük ezt ugye történelmi, bibliai anyagokból is, de még manapság is jelennek meg fényképek vagy videók a sáskahadakról, amik szinte feketévé festik az eget. Tehát hatalmas rajokban közlekednek, és ezek a nagy sáskahadak hatalmas pusztítást végeznek a földeken. Most ugye a nyár beköszöntével egyre inkább nagyobb területet fognak át, élelmet keresnek, illetve tetrakásra alkalmas helyet. És mivel erre az iráni, pakisztáni térségbe nagyobb esőzéseket mondanak a meteorológusok itt június első felére, az kedvezhet volna a sáskáknak, még súlyosabbá váljon a helyzet.
Igen, és most vannak a FAO-nak adatai arra, hogy mekkora mennyiségű mezőgazdasági terményt pusztítottak el a sáskák? Tehát mekkora lesz a hiány a sáskajárás miatt?
Még beszélések erre vonatkozóan nincsenek, viszont a helyzet súlyosságát mutatja, hogy még jelenleg csak déli részen van jelen a sáska, de a FAO arra figyelmeztet, hogy nagyon könnyen terjed majd az ország középső részéhez. Ott van mellette a szomszédos Afganisztán, ahol tudjuk, hogy az élelmezési helyzet az egyik legsúlyosabb a világon. Minden harmadik ember éhezik. Úgyhogy maga ez a térség ilyen szempontból nagyon labilis, és hát ugye közeledik a nyár, tehát ezek pont olyan kritikus időszakok, amikor a betakarítás, a termény betakarítása kiesik, mert a sáskák elpusztították a földeket, ez egészen hosszú távú következményekkel bírhat.
Hogyan lehet esetleg védekezni a sáskák ellen, tehát permetezéssel, vagy mivel lehet elpusztítani őket?
Igen, vannak ellenük rovarirtószerek, de mi pont létszámuk miatt is, meg azért, mert nagyon gyorsan terjednek és szabad területen, tehát nem körülhatárolható. Azért nagyon nehéz őket teljesen kiirtani. A szerencsésebb helyzetben is a legtöbb FAO projekt is erre törekszik, hogy ebben segítsen az országuknak. legalább kontroll alatt tartani a kártevőket, már az egy hatalmas előrelépés. Éppen ezért például Iránban is most létesültek a FAU támogatásával újabb sáska megfigyelő központok, hogy nyomon lehessen követni a vándorlásukat, a helyzet súlyosságát, és a megfelelő intézkedéseket lehessen tenni erre.
Meg lehet határozni, hogy milyen időszakonként jelenik meg ilyen hatalmas sáskajárás? Mennyire gyakori, hogy ekkora baj lesz ebből a jelenségből?
Ilyen súlyosságú sáskajárás, főleg az, ami Kelet-Afrikában pusztít, 60-70 éve nem volt, úgyhogy ez most tényleg kiemelkedik a korábbi helyzetek közül. Rettentő nagy súlyosság most a helyzet.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő D. Bányász Gergő, a műsorvezető Exterde Tibor volt. Köszönöm a figyelmüket!